korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Miért kételkedtél? Jézus a vízen jár. Felolvasom a történetet, és pont a történetben nincs benne ez a mondat, a címadó mondat, mert János evangéliumában nem szerepel, de azért belevesszük majd. Mikor beesteledett, tanítványai lementek a tóra, beszálltak a bárkába, és elindultak a tavon Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. Mintegy 20-25 stádiumnyira eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vizen járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek, de ő bátorította őket. Én vagyok, ne féljetek. Föl akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak. A történet környezetéről beszéljünk először. Igen fontos és döntő a történet környezetét megvizsgálnunk. A kenyérszaporítás és a kafarnaumi beszéd között helyezkedik el sok-sok szimbólummal, képpel, döntő mozzanattal. A hatalmas élmény és az azt követő lelkesedés után a felfokozott várakozás perceiben Jézus már kezdi lehűteni a kedélyeket, és kitér a királlyá tevés ellen. És itt, mint egy kölcsön kérjük Máté és Márk szavait, akik a kenyérszaporítás után ezt mondják, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába. János ezt így nem közli. Ha a nyomban felszólította kitételt még jobban megvizsgáljuk, akkor szó szerint az eredeti szövegben így van, kényszerítette tanítványait. Egy kicsit finomították a fordítók, hogy nyomban felszólította, de valójában kényszerítette tanítványait. Nem szoktunk ilyen aprólékosan elmerülni a szavak fejtegetésébe, de ez most itt nagyon fontos árnyalat. Kényszerítette őket, vagyis fel akarta őket rázni, hogy a kenyérszaporítás után nehogy révületbe vagy csalfa illúziókba merüljenek, mint másnap Kafarnaumban a zajongók. Miért ez a sürgető kényszer? Hiszen ő is, az apostolok is láthatták, tudhatták, hogy vihar készülődik. Szándékosan küldte őket veszélybe, megpróbáltatásba. Nyilván azért, mert nagy váltás következett az ő felkészítésükben, lelki nevelésükben. Mint ahogy nagy nyilvános váltás következett másnap Kafarnaumban, azt a történetet már végig tárgyaltuk, hogy a délibáb-szerű messiási országot és szolgálatot hogyan fordította vissza Jézus, hogyan mutatta be a saját igazi küldetését, és hogyan botránkoztak meg ezen. Tehát váltás, nem tudom másképp mondani, és a váltás előtti éjszakán még egy nagy megpróbáltatáson kellett keresztül menniük előkészítésképpen. Akkor vált nyilvánvalóvá, hogy másfajta csodák lesznek, és más lesz a messiási ország, mint az addig elképzelt, vagy felszínesen szemlélt. A nagy fordulat előtt, míg ők a tavon vannak, maga Jézus az atyával gondolja át a következő időt. Mély imában, és nem kevés belső küzdelemben. Mert neki ez is egy hatalmas lelki fájdalom volt, amikor elbeszélt az ember, a két beszéd nem találkozott, az ő igéje és az emberek hamis vágyakozása. Ezt is mély imában beszélte át az atyával, mert jött ez a pillanat. A vihar, mint jel. A történet történet, de a mélyén jel rejtőzik. Nem merészség azt állítani, hogy a vihar, a háborgó tenger vagy tó a történet mellett csak kellékek, díszletek, egy nagy dráma, egy belső dráma díszletei. Tulajdonképpen a dráma első felvonása már véget ért a kenyérszaporítással és a királlyá való koronázással, illetve annak a meghiúsult kísérletével együtt véget ért. Az Úr hatalmas fénnyel felvillantotta a végtelen szeretetet és jóságot, kenyeret adott az éhezőknek, de már itt is voltak olyan észlelhető jelzések, amelyeket a legtöbben nem akartak felfogni. Kis kosárka kincséből lett hatalmas jótétemény, hatalmas tömeg, számtalan ember részesült áldásban, tulajdonképpen az egész világ 5000 és még 12 kosár, ezt annak idején láttuk, ezeknek a számoknak az értelmét, a végtelen szeretetnek a kétszeres túlcsordulása. Először a választott nép, aztán az egész világ, így is fel lehet fogni. A szeretet fényében ekkor sokan királyságról kezdtek álmodni, meseországról vizionáltak. Sőt, valószínűleg az apostolokat is megérintette a tömeg felszínes lelkesedése. És itt ekkor, ebben a pillanatban ki kellett ragadni őket ebből a bódulatból, kényszeríteni mindnyájukat, hogy szálljanak bárkába, viharba küldeni őket. Így tehát a vihar, a háborgó tenger, a történeten túlmutató fontos jel, jelkép. Valóságos vihar, de egyben egy hatalmas jelkép. Úgy is mondhatnák, hogy ez egy korszakváltás kezdete, lassan, fokozatosan, ahogy láttuk, érzékeltette Jézus, hogy más lesz a messiási ország, mint ami a naív elképzelésekben él. Bár többször megmutatta küldetésének teljes titkát, csodák, gyógyítások, kenyérszaporítás formájában, mégsem materiális értelemben folytatódnak ezek. Egy hatalmas széllökések ezek, a lélek indításai, hogy ezek erejéből és belső formálásából mi is társai lehessünk a világ jobbá tételében. Vagyis nem szűnnek meg a csodák, csak átalakulnak, és velünk együtt akar csodákat cselekedni. Hogy ezt szinte sokkolóan felfogják, megértsék, jön a vihar, a viharba küldés. Most egy kicsit zenével elmélkedjünk. látszólag magára hagyja őket, de közben végig ott van. Nem a reménytelenségbe, a semmibe küldés ez a jelenet. Ő végig velük van az atya benső szemlélésében töltött idő alatt, vele van az egész emberiség, csüggedő tanítványa is, hiszen az atyával beszéli meg ezt a következő lépést tanítványaival és minden hallgatójával, ott van az egész világ az imában, és ebben az elvonultságban is, ő is könyörög, hiszen nehéz időszak következik. Vissza kell térnie az emberek közé, akik mit sem értenek titkaiból, akik másnap is kenyeret követelnek. Találkoznia kell tanítványaival, akik kábultan észlelik a földi királyság déli bábjának szertefoszlását. Erőt merít a végtelen szeretetből, és indul megerősíteni övéit. Most is ott van, most is vele vannak, a legszentebb imában együtt vannak. Ez a hullámokon járás rejtett értelme. A képek szerint máshol van, ők a bárkában, mégis Isten titkában mindvégig együtt vannak. Hogy hogyan történt mindez? És hogyan ábrázolja az evangélium ezt titok? Inkább bízzuk a csendre, mint annyi más titkot. Itt megemlíthetjük a hasonló történetet, amikor a bárkában van Jézus, és a vihar lecsendesítése történik. És itt tulajdonképpen egyesül a két történet. Péter mi vagyunk. A Péter epizódról János nem tudósít, ahogy mondottam, Máté evangéliumából vesszük kölcsön. Ez a kis epizód annak a külön ábrázolása, hogy még több és még több jelre vágyunk. Az Úr számtalan esetben bemutatja és átadja szeretetét, de ez sem elég. Mi vissza-vissza esünk a bizalmatlanságba, a kétkedésbe. De ugyanakkor, hogy ez a jelkérés, ez a görcsös jelkérés az egyik Péter kérésének, hogy én is szeretnék a vizen járni, de lehet egy másik értelme, nem mond ellen, hogy a józanság. Nem akar hiszékeny lenni, a vihar által okozott zűrzavarban is reális szeretne lenni, és ezért kéri a bizonyságot. A kettő nem zárja ki egymást, sokszor felváltva jelentkezik a hívő vagy hitre törekvő ember életében. És Tamás történetében éri el a csúcspontját a Bibliában számtalan eset után, mert ott megadja Jézus a jelet, de mégis arra biztatja, hogy igazából azok a boldogok, akik nem láttak és mégis hittek. Nagyon érdekes lenne, egy külön óra lenne ez a jelek története, mert ugye mondottam, hogy a jel az sokszor a bizalmatlanságnak a fölfedése, hogy Istentől folyton kérünk valami kapaszkodót, mert valahol gyönge a hitünk vagy a bizalmunk, és mindenáron jel kell. De van érdekes, nem egyértelmű a dolog, mert a Szentírásban van egy érdekes személyiség a Bírák könyvében, Gedeon, aki többször is bizonyságot követel, és Isten nem fedi, megadja neki a bizonyságot, arra kéri, hogy valóban ő-e a kiválasztott. Van egy olyan is, és hát ki ne ismerné ezt, Advent folyamáról, meg többször is, amikor maga az Úr mondja valakinek, hogy kérjél jelet. Ákász királynak, ugye tudjuk, és ő azt mondta, hogy nem kérek. És ekkor mondja a próféta, hogy akkor maga az Úr ad jelet, és innentől kezdve ismerjük, hogy íme a szűz méhében fogan. Ugye itt pedig ő mondja, hogy hogy hát kérje jelet, és nem kér. Tehát nem egyértelmű. Zakariásnál Lukács első fejezetében a jelkérés megint negatív esemény, mert hogyan, miből tudhatom ezt meg? És szinte ő is kér valami bizonságot, és azt mondja az angyal, hogy mivel nem hittél, hát egy büntető jelet kap csak, hogy néma leszel. Ugye? Ez érdekes, majd még egyszer át fogjuk ezt venni, csak érdekes ezt megfigyelni, de inkább arra mutat, hogy ne követeljünk Istentől. Most következik a partra érkezés. Én vagyok, ne féljetek. És a bárka abban a pillanatban partot ér. Mi is így megyünk át a túlsó partra, Jézus szeliden, de határozottan útra küld a kis bárkában. Azt szeretné, ha átérnénk a túlsó partra. Sokszor fájdalmasan kell elszakadnunk az egyik parttól, feladva hamis képzeteinket, talán kényelmünket, róla alkotott téves nézeteinket. Látszólag a régi part a szebb és derűsebb. De az igazi, a valóság a túlsó. Viharok között vezet az út, belső viharok között. Nem romboló és nem pusztító, hanem megtisztító hullámok között. Néha azt érezzük, hogy magunkra hagyottan vergődünk a bárkában. Nem így van. Velünk járja a hullámokat, akár úgy, hogy jön a vizen, vagy bent van a bárkában, csak szerintünk alszik. Értünk, és velünk imádkozik az éjszakában. Partra érünk, új életünk és új csodáink partjára. És reményünk szerint így érünk majd a végső, túlsó partra is.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.